Január végéig kell választani az állami és a magánnyugdíjpénztár között. A Stabilitás Szövetség nem árulja el, mennyit költ a kampányra. Feljelentések a Hospinvest és az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet ellen csalás, illetve sikkasztás hűtlen kezelés a gyanú. Sötét utcák Esztergomban kikapcsolták a közvilágítást egy városrészben tartozás miatt. A mostani és az előző vezetés egymást okolja. És elfogyott a remény, odaveszett a 29 új-zélandi bányász, senki sem élte túl a metángáz robbanást, befejezik a keresést. Jó estét kívánok! Január 31-éig dönteni kell a nyugdíjpénztári tagságról. Nyilatkoznia csak annak kell, aki nem lép át az eddig kötelező, mostantól önkéntes magánnyugdíjpénztárból az állami rendszerbe. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter a kormányülés után azt mondta, hogy az átlépők megtarthatják eddigi nyereségüket, akik pedig veszteséget könyveltek el, azokat kompenzálják. Azok viszont, akik a magánpénztár mellett döntenek, elveszítik jogosultságukat az állami nyugdíjra. A Stabilitás Pénztárszövetség újból az Alkotmánybírósághoz fordul.
Kívánok mindenkinek!
Törvénycsomagot készített a kormány a magánnyugdíjakról. Szijjártó Péter azt mondta, ezzel a jelenlegi és a leendő nyugdíjasok nyugdíját is megmentik, mert mindenki jól jár majd. A részletekről már Matolcsy György beszélt. A nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy a tagoknak 2011. január végéig kell eldönteniük, hogy maradnak a magánpénztárban, vagy átlépnek az állami rendszerbe. Azt mondta, azoknak, akik átlépnek, február elejétől eddig befizetéseik az állami rendszerbe kerülnek. Ott is egyéni számlájuk lesz, amit házastársuk meg is örökölhet. Ráadásul, akik a kötelező magánnyugdíjpénztárban jól gazdálkodtak, vagyis nyereséget halmoztak föl, eldönthetik, hogy azt készpénzben felveszik, vagy átviszik egy önkéntes pénztárba. Azoknak pedig, akiknek a kötelező nyugdíjpénztári tagság veszteséget jelentett, arányosan az inflációval növelve kiegészítik a számláját. Matolcsy György szerint az, aki a magánpénztárat választja, az kiszerződik az állami szolidaritási közösségből, vagyis abból a rendszerből, ami a jelenlegi nyugdíjasok nyugdíját fizeti.
Ebben az esetben, ha így dönt, akkor ő már nem része a szolidaritáson alapuló állami nyugdíjrendszer közösségnek. Ez nem jelent kevesebbet, mint hogy szabadon rendelkezik a 10%-os munkavállalói járulékáról, az befizeti minden hónapban, ha úgy dönt, az adott magánnyugdíjpénztárba, de az a 24%, amit a munkaadó fizet helyette, és ami szolidaritási alapon a mai nyugdíjasok nyugdíjának a fedezete, az nem kerül a számlájára.
A miniszter szerint, aki visszatér 2011. január 31-éig az állami nyugdíjrendszerbe, az csak nyerhet.
Nem tudjuk ezeket a tervezett jogszabályokat szó nélkül hagyva nem elmenni a végsőkig.
És
nem
a Stabilitás Pénztárszövetségnél viszont azt mondták, ez nem más, mint 3 millió ember nyílt zsarolása, és újból az Alkotmánybírósághoz fordulnak a törvények felülvizsgálatáért.
A nemzetgazdasági miniszter szerint, ha a magánnyugdíjpénztári tagok jelentős része átlép, akkor jövőre 1500 milliárd forinttal több fordítható az államadósság csökkentésére. A híradó által megkérdezett közgazdász szerint ez azt is jelenti, hogy 2011-ben több száz milliárd forinttal kevesebb kamatot kell fizetnie Magyarországnak a felvett hitelei után, mint idén. Az államadósága most több mint 20 ezer milliárd forint.
A jövőt tehermentesíti.
A nemzetgazdasági miniszter szerint abból a pénzből, amit a magánnyugdíjpénztári tagok visszalépése hoz a költségvetésbe, egyrészt az állami nyugdíjalapot töltik fel, másrészt az államadóság mérséklésére fordítják. A magánnyugdíjpénztáraknál azt mondják, összesen 2700 milliárd forint vagyont kezelnek. Matolcsy György úgy számol, hogy ha ez a vagyon megvan, akkor ebből jövőre 530 milliárd forintot fordíthat az állam a nyugdíjbiztosítási alap hiányának csökkentésére. 2012-ben pedig 250 milliárd. A többiből az államadósságot csökkenthetik.
1500-2000 milliárd forint közötti forrás áll hat elvileg rendelkezésre Magyarország esetében, hogy egy vagy több lépésben csökkentse Magyarország államadósságát.
Az államadóság a GDP majdnem 80%-át teszi ki, ez több mint 20 ezer milliárd forint, vagyis állampolgáronként csecsemőtől a nyugdíjasi 2 millió forint. Ha csökken az államadóság, kevesebb lesz az utána fizetendő kamat is. A miniszter szerint középtávon ez évente 3-400 milliárd forintos spórolást is jelenthet. A Híradó által megkérdezett közgazdás szerint a rosszul működő magánnyugdíj pénztári rendszeren mindenképpen változtatni kellett.
Minden, ami visszajön a magánnyugdíjpénztáraktól és az államadóság csökkentésére fordítódik, ezt pozitív fejleményként kell értékelnünk, hiszen az államadóság mértéke az a mérőszám, ami a leginkább sebezhetővé teszi az országot.
A közgazdás szerint az államadóság és a kamatterhek csökkentésével az ország kevésbé szorul majd külső hitelekre, és stabilabb lehet a forint is.
Ha panasz érkezik, akkor kivizsgálja az adatvédelmi biztos, hogy valóban üzleti titoknak minősül-e a magánnyugdíjpénztárak által indított reklámkampány ára. A biztosítókat tömörítő Stabilitás Szövetség internetes és televíziós hirdetésekben buzdítja tagjait maradásra, ennek költségét továbbra sem árulják el. A pénzügyi szervezetek állami felügyelete szerint az elmúlt években azok a magánnyugdíjpénztárak voltak veszteségesek, amelyek sok pénzt költöttek reklámra és marketingre.
Továbbra sem tudni, pontosan mennyit fizetett a Stabilitás Pénztár Szövetség az országos csatornákon és néhány kábeltévén sugárzott hirdetésért, valamint az online kampányért. A szövetség elnöke csak annyit mondott, hogy több 10 millió forintot üzleti titokra hivatkoznak. Az adatvédelmi ombudsman azt mondja, amennyiben panasz érkezik hozzá, kivizsgálja, hogy valóban minősülhet-e üzleti titoknak az, hogy mennyibe kerülnek a magánnyugdíjpénztárak mostani reklámhirdetései. A Stabilitás Pénztár Szövetségnek ez az első reklámja, a pénztárak tagdíjából fizetik.
Ez a felvilágosító kampány, ami politikai üzenetektől mentes kampány, ez az első olyan kampány, átfogó kampány, amit a szektor egységesen a létéért küzdve gyakorlatilag elindított egy héttel ezelőtt.
Arról viszont a szövetségnek nincs információja, hogy a pénztárak külön-külön mennyit költöttek korábban reklámra. A pénztárak a 4,5%-os működési költségükből fizethetik a hirdetéseket.
Ez egy kiemelt kockázatot jelentett, eddig is.
A pénzügyi szervezetek állami felügyeletének szóvivője szerint az elmúlt években azok a magánnyugdíjpénztárak voltak veszteségesek, amelyek különösen sok pénzt költöttek reklámra és marketing tevékenységre.
2009-ben 1,8 milliárd forintnyi veszteséget termeltek, az idei első fél évben pedig 600 millió forintot. Ez nem a teljes magánnyugdíjpénztári szektort jelentette, hanem jellemzően néhány olyan nagyobb pénztárat, amelyek jelentős marketing és reklám költségeket fordítottak tagoknak a toborzására.
A pénzügyi szervezetek állami felügyeletének elnöke tegnap azt mondta, a következő hetekben megvizsgálják, hogy nem a tagok pénzén kampányolnak-e a magánnyugdíjpénztárak.
A nyugdíjrendszer átalakulásáról bővebben weboldalunkon a híradó.hu-n olvashatnak. Csalás gyanújával feljelentést tett a Vám és pénzügyőrségnél az EGRI kórház korábbi üzemeltetője a Hospinvest ZRT ügyében az egészségügyi államtitkár. Az elszámoltatási kormánybiztos pedig az egészségügyi készletgazdálkodási intézet működésében talált szabálytalanságok miatt fordult a rendőrséghez. Az intézet akkori vezetője szerint alaptalanul vádolják.
Több szabálytalanságot is feltárt az egészségügyi készletgazdálkodási intézetnél most befejeződött vizsgálat. Az elszámoltatási kormánybiztos szerint a főigazgató, aki MSZP-s képviselőjelölt volt a tavaszi választások idején, párt célokra használta az intézet fénymásolóját és járműveit, ezen kívül több a kampányát segítő aktivistát alkalmazott az intézetben.
11.23-án a rendelkezésemmel valamennyi irattal együtt az országos rendőrfőkapitány úrnak átadtam ezt a feljelentést.
A volt főigazgató azt mondja, alaptalanul vádolják. Szerinte csak azért jelentették fel, mert pert indított a leváltása miatt.
Kértem a munkahelyi bíróságtól az EKI főigazgatói posztjára való visszahelyezésemet. Én azt gondolom, hogy ezért indult meg ez a hadjárat ellenem.
Feljelentéssel zárult az EGRI Markot Ferenc kórházban tartott ellenőrzés is. Az intézményben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vizsgálta azt az időszakot, amikor a kórházat a Hospinvest ZRT működtette. Az ellenőrzésről készült jelentés alapján az egészségügyi államtitkár tett feljelentést.
A Hospinvest érintett ezekben az ügyekben, a Vám és Pénzügyőrség központi bűnüldözési parancsnokságán feljelentést tettünk számviteli fegyelem megsértés és csalás gyanúja miatt.
A Hospinvest ZRT 2004 és 2008 között több MSZP vezetésű önkormányzattól kapott megrendelést egészségügyi intézmény működtetésére. A Hospinvest megjelenése ellen Egerben volt a legnagyobb ellenállás. A Nógrád megyei bíróság 2009 márciusában jogerősen érvénytelenítette a Hospinvest egri megbízási szerződését.
Közösen állít legfőbb ügyészjelöltet a Fidesz és a KDNP, mondta a kereszténydemokraták frakcióvezetője, miután az államfőnél járt a Sándor palotában. Harag Péter azonban nevet nem említett, szerinte november végére lehet nyilvános a pártszövetség javaslata. Schmidt Pál köztársasági elnök ma minden parlamenti párt képviselőjével egyeztetett a legfőbb ügyészről. Kovács Tamás mostani legfőbb ügyész mandátuma december 13-án 70. életévének betöltése miatt jár le. Utódját kétharmados többséggel választja meg az országgyűlés. Közzétették az államfő javaslatait a készülő új alkotmányhoz. Schmidt Pál 6 témát tart kiemelten fontosnak: a kereszténységre való utalást, a magyar nyelv ápolását, a családok és a gyermekek védelmét, az élethosszig tartó tanulás és a sportoláshoz való jog támogatását, valamint a Szent Korona szerepeltetését. Schmidt Pál a javaslatok megfogalmazása előtt többek között egyházi vezetőkkel, olimpikonokkal, nyelvészekkel és nagycsaládos szervezetek képviselőivel is tárgyalt. Napi 7 bejelentés, évi több ezer hatástalanított bomba, mindjárt megmutatjuk, hogy hogyan dolgoznak a tűzszerészek. Előbb azonban lássuk, hogy mi lesz még a híradóban. Menekülnek az emberek a megtámadott dél-koreai szigetről, ma újabb holttesteket találtak egy nappal az észak-koreai támadás után. És fönnakadt egy mentő az egyik belvárosi elektromos útakadály oszlopon, több százezer a kár, ketten könnyebben megsérültek. Kikapcsolták a közvilágítást Esztergom egy részén, mert az önkormányzat csaknem 80 millió forinttal tartozik a szolgáltatónak, a város a Vértes Volánnak is adósa. A mostani és az előző vezetés egymást okolja. Tétényi Éva polgármester szerint a Medgyes Tamás vezette önkormányzat halmozta fel az összesen milliárdos tartozást. A volt polgármester viszont azt mondja, hogy a jelenlegi önkormányzat miatt kapcsolták ki az áramot.
Csak egy reklámtábla világít az egyik utcában Esztergomban, egy másikban még az sem. 12 utcában kapcsolta ki az áramot a szolgáltató kedden este, mert 80 millió forinttal tartozik az önkormányzat.
Folyamatosan tárgyaltunk, múlt héten is tárgyaltunk polgármester asszonnyal, jegyző úrral is, ígéretet kaptunk, hogy csütörtökön, pénteken, hétfőn utalnak, a mai napig nem kaptunk pénzt.
Délelőtt kapta meg a polgármester az újabb listát, újabb 10 utcanévvel. Nem sokkal azután, hogy az egyik bankkal tárgyalt.
A kötvénykibocsátásból, ami egy ilyen 4 milliárdnyi érték volt, még 1,2 milliárdunk megvan.
Ebből fizették volna ki az 1 milliárd forintos tartozást, amelynek csak egy része a közvilágítás, de nem tudtak megegyezni a bankkal.
Azt kértem a belső pénzügyi szakembereinktől, hogy nézzük meg, mik azok a megmozdítható pénzeszközeink, ha még vannak egyáltalán, amiben ezeket a kifizetetlen számlákat előre tudjuk sorolni.
A polgármester szerint a város korábbi vezetése halmozta fel a tartozást. Medgyes Tamás volt polgármester nem nyilatkozik, de telefonon azt mondta, azért nem fizettek, mert soknak találták a havonta kiszámlázott 16 millió forintot. Így április csak annyit utaltak, amennyit szerintük fogyasztottak, 9 milliót. Szerinte viszont a jelenlegi önkormányzat egyáltalán nem fizet, ezért nincs áram az utcákban. Az iskolából mennek haza a gyerekek, este itt sincs világítás.
Fölháborító, nem kellett volna szabad kikapcsolni.
A helyiek azt mondják, féltik a sötétben a gyerekeket.
Kivilágítás mellett is van úgy, hogy fél az ember.
Ezért addig, ameddig ilyen sötétek az utcák, gyakrabban járőröznek a rendőrök. Úgy tudjuk, a Vértes Volán is azt tervezi, csökkenti a városban a buszjáratait, mert nekik is tartozik az önkormányzat, több mint 100 millió forinttal.
A sok eső miatt ismét árad a Sajó, a folyó mentén harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el. Az ár lakott területeket nem veszélyeztet, de több útszakaszt le kellett zárni Borsod megyében. Sajó Galgócot néhány órán át nem lehetett megközelíteni. Vízügyi szakemberek szerint az ár néhány nap alatt levonul, mert nem kap utánpótlást. Több mint 3000-en írták alá azt a petíciót, amelyben a Felső Zsolcát körülvevő gát mielőbbi megépítését kérik a helyiek. A nyári árvíz miatt több mint 200 lakóház dőlt össze, csak nem 1000 ingatlan pedig hónapokra lakhatatlanná vált. A helyiek levélben kérik a miniszterelnök támogatását, hogy minél hamarabb elkezdődhessen az építkezés. A tervezés azonban akár másfél évig is elhúzódhat, mert régészeti és természetvédelmi előkészületeket is igényel a védmű megépítése. A gát a becslések szerint 100 millió forintba kerülne. Nincs már remény, hogy túlélőt találjanak a pénteken egy gázrobbanás után beomlott új-zélandi bányában. Újabb nagy robbanás történt ugyanis a mélyben, ezért a kutatást irányító rendőrparancsnok bejelentette, hogy mind a 29 vájár odaveszett. Már a keresés kezdetekor tartottak egy újabb robbanástól, ezért mentőcsapatokat nem is indítottak, hanem robotokkal kutattak.
4 napig reménykedhettek a családtagok, hogy a 29 új-zélandi bányász túlélte a pénteki metánrobbanást. Mostanra kiderült, nincs remény. Újabb robbanás történt ugyanis a bányában. Ezután az összes bányászt halottnak nyilvánították. Egy egész nemzet bízott a csodában, hogy még viszont látjuk mind a 29 honfitársunkat. Mindannyiunkat lesújtott a hír, mondta rendkívüli beszédében a miniszterelnök. Speciális robotkamerákkal kutattak a bányászok után. A mentő alakulatok ugyanis a mérgező gázok és a robbanás veszély miatt nem tudtak leereszkedni a mélybe. A mérnökök végül lefúrtak egy alagutat a felső szinten elhelyezkedő tárnához, ezután pedig az egyik robotjárművet leküldték 1 kilométer mélybe. A robot talált is egy sisakot, amelyen még mindig világított a fejlámpa. Nem sokkal ezután történt az újabb detonáció. A híradónak nyilatkozó szakértő szerint már az első sújtólégrobbanás is pokolikatlanná változtatta a bánya belsejét.
Mint minden ilyen bányában a sújtólég, az képes az összes technikai eszközt elpusztítani, tehát megszűnik a bányának a szellőztetési lehetősége, nem működnek a felvonók, és így tovább.
A meghalt bányászok között az új-zélandi állampolgárok mellett 2 ausztráliai, 2 brit és 1 dél-afrikai van. Új-Zélandon országos gyászt hirdettek emlékükre.
Most kapcsoljuk a híradó külpolitikai szerkesztőjét, Fehér Bernadettet, ugye egész Új-Zélandot megrázta a hír, váratlan volt, ami történt. Te egész nap követted a híradásokat, Bernadett, mik a reakció?
Szervusz, jó estét kívánok! Leginkább azt emelték ki, hogy az új-zélandi bányák eddig nagyon biztonságosnak számítottak, hiszen szigorú biztonsági előírások mellett működnek szemben például a kínai bányákkal. A másik elem az, hogy eddig az ország főleg a páratlan természeti adottságai miatt került be a hírekbe. Például itt forgatták a Gyűrűk ura trilógia filmváltozatát is. Értetlenül állnak az emberek a tragédia előtt, 63 éve nem volt bányabaleset az országban.
Ugye hallottuk, hogy országos gyászt hirdettek, a miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Új-Zéland egy olyan ország, ahol mindenki testvérként gondoskodik a másikról. Na de kit tartanak felelősnek?
Most leginkább a gyász a legerősebb érzés. Új-Zéland hivatalos államfője, II. Erzsébet brit királynő minden esetre megköszönte a bányamentőknek, hogy az utolsó pillanatig kitartottak társaik megmentése mellett. A 4,5 milliós Új-Zéland egyébként főleg szénből és olajból állítja elő energiaszükségleteinek nagy részét. Szakértők a tragédia után most azt mondják, át kellene térnie a megújuló energiaforrások használatára, amiben egyébként bővelkedik az ország. A szénbányát pedig valószínűleg nagyon hosszú időre, valószínűleg végleg bezárják.
Fehér Bernadett, köszönjük szépen! Általános sztrájk van Portugáliában, tiltakozásul a kormány gazdaságpolitikája ellen. A demonstrálók igazságtalannak tartják, hogy a költségvetési hiány csökkentését a legalacsonyabb jövedelműekkel fizettetné meg a kormány. Noha a miniszterelnök néhány napja azt nyilatkozta, hogy az országnak nincs szüksége külső pénzügyi támogatásra, piaci elemzők Portugáliát, Görögország és Írország után az euróövezet leggyengébb láncszemének tartják. Megtalálták 2 újabb civil holttestét azon a dél-koreai szigeten, amelyet tegnap ágyúzott az észak-koreai tüzérség. A 2 dél-koreai katonával együtt így már 4 halottja van a támadásnak. Az ágyúzott szigetről 100-ával menekülnek az emberek, az amerikai és a dél-koreai elnök pedig megállapodott, hogy a következő napokban közös hadgyakorlatot tartanak. A támadás világszerte komoly aggodalmat keltett, hiszen Észak-Korea május végén sikeres nukleáris kísérletet is végrehajtott. Thank you.
Hát ezért történelmi hősnek fogják nyilvánítani.
Ígéretesen indult Észak-Korea számára a futballvilágbajnokság, amikor sikerült 2-1-re szépíteni a brazilok elleni csoportmeccsen. Csak hogy a végén 3 vereséggel tért haza az észak-koreai válogatott, és ez nem maradt büntetlenül. A csapatot nyilvánosan megszégyenítették, a szövetségi kapitányt munkatáborba küldték. Észak-Koreában bárki könnyen erre a sorsra juthat, aki vét a párt és a szeretett vezető Kim Jong-il ellen. A diktatúra totális, ahol a hatalom az államalapító családjában fiúról fiúra száll. Észak-Korea a világ egyik leghermetikusabban elzárt országa, az egész világ ellen hidegháborút vív. Mivel minden pénzt a hadseregére költi, gyakran van éhínség. Ha már elviselhetetlenné válik az élelemhiány, akkor Fenyan segélyszállítmányokért cserébe néhány hétre szünetelteti nukleáris programját. Észak-Koreának vélhetőleg atombombája is van, ezért világszerte hatalmas aggodalmat keltett, hogy kedden megtámadtak egy dél-koreai szigetet. Az egy órán át tartó ágyúzásnak 4 dél-koreai halottja van, 2 katona és 2 civil. A szigetről százával menekülnek az emberek. Azt mondják, soha többé nem is akarnak visszamenni. Korea 1945-ig egyetlen ország volt. A II. Világháború után azonban ketté osztották. A szovjet megszállási zónából lett később Észak-Korea, az amerikai megszállási zónából pedig Dél-Korea. Dél-Korea mára a világ egyik leggazdagabb országa lett, amely az Egyesült Államok védelme alatt áll.
3 ember lehet felelős azért, mert egy 9 éves kisfiú meghalt a Káposztásmegyeri Aquaworldben másfél évvel ezelőtt. A most befejezett nyomozás végén a rendőrök a fürdő diszpécsere, műszaki szakembere és egyik vezetője ellen javasolnak vádemelést, foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés miatt. A gyanú szerint kivitelezési hiba és a karbantartás elmulasztása miatt lazulhatott ki egy szerelőakna fedele. A kisfiú ezért esett a szörfmedence hullámkeltő lapátjai közé. Fennakadt egy mentőautó Budapesten egy a belvárosi behajtást korlátozó útba süllyesztett elektromos akadályon. Az oszlop éppen akkor emelkedett ki a földből, amikor a mentő átment fölötte. A kocsi beteget is vitt, őt egy másik kocsival vitték tovább. A sofőr és a mentőápoló csak könnyebben sérült meg, a járműben viszont több százezer forintos kár keletkezett. Vizsgálják, hogy ki a felelős. A mentő sofőrje azt mondta, hogy ő szabad jelzésen akart átmenni. Több mint 2000 robbanó szerkezetet hatástalanítottak a tűzszerészek eddig idén. Naponta átlagosan 7 bejelentést kapnak, a legtöbbször II. Világháborús bombákat és gránátokat kell megsemmisíteniük. A tűzszerészek ma megmutatták, hogyan keresik és hatástalanítják az aknákat, sokszor kutyák segítségével.
Erdőkertes határában a lakott területtől távol robbantották fel a tűzszerészek a II. Világháborús robbanó szerkezeteket. A bombákat és gránátokat az elmúlt hetekben találták az ország több pontján, de azokon a helyszíneken nem lehetett megsemmisíteni őket.
Függ attól, hogy milyen típusú eszközt találtunk, az mennyire biztonságosan kezelhető, szállítható, illetve milyen a környék, hogy ott a környéken ezt meg lehet-e semmisíteni, vagy pedig nem.
A tűzszerészeknek évente csak nem 2500 bombát és gránátot kell hatástalanítaniuk. A legtöbbször építkezéseken vagy szántóföldeken találnak robbanó szerkezeteket.
Ezek az eszközöknek a 99%-a robbant töltettel töltött, tehát képes ölni most is. Sajnos azt kell mondjam, hogy az újkori történelmünkben is van halálos áldozatunk.
2006-ban egy zámai homokbányában 3 tűzszerész halt meg, amikor egy orosz repeszgránát hatástalanítás közben felrobbant. 2008-ban pedig Afganisztánban vesztette életét 2 magyar tűzszerész. A robbanó szerkezetek keresését 22 kutya is segíti a honvédségnél. Úgy képezték ki őket, hogy bármilyen robbanó anyagot felismerjenek.
A kutya keresi a labdáját, közben óhatatlanul társítja a robbanó anyag szagát, és közben megtanulja azt a kívánatos jelzésmódot, ezt a passzív jelzésmódot, azaz fekszik vagy ül a kutya.
A honvédség bombakereső kutyái Magyarországon még nem, Afganisztánban viszont már találtak robbanó szerkezetet.
Most pedig lássuk, hogy mi lesz még ma este. Természetesen este, 9 után 5 perccel, Nika Györgyel. Szervusz, jó estét kívánok. Matolcsi György lesz a műsor vendége, azt hiszem nem kell keresgélni a témákat.
Így van, jó estét kívánok! Az alapjaiban átalakuló nyugdíjrendszerről beszélgettünk elsősorban a miniszterrel. Arról, hogy mire számíthat, aki átlép az állami rendszerbe, és mire, aki marad a magánban. Ki lesz jogosult állami nyugdíjra, és ki egyáltalán nem. Beszélni fogunk arról is, hogy mire költi az állam az átlépők 1000 milliárdjait. Egyáltalán hány átlépővel, és ehhez képest milyen költségvetési hatásokkal, előnyökkel számolnak. Ez lesz az este.
Köszönjük szépen, most pedig nézzük a híradó legfontosabb híreit még egyszer röviden. Január végéig kell választani az állami és a magánnyugdíjpénztár között, a Stabilitás Szövetség nem árulja el, mennyit költ a kampányára. Feljelentések a Hospinvest és az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet ellen, csalás, illetve sikkasztás, hűtlen kezelés a gyanú. Sötét utcák Esztergomban kikapcsolták a közvilágítást egy városrészben tartozás miatt, a mostani és az előző vezetés egymást okolja. Sporthírek, időjárás jelentés következik, híradó legközelebb az M1-en lesz 3.4.12-kor Olajos Gergővel. Köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!
Fundamenta lakásszámla. Ön havonta félretesz egy bizonyos összeget, amihez az állam hozzáteszi az önbefizetésének a 30%-át. Futamidőtől függően napi 2 kávé árából 6 millió forinthoz juthat kamatadómentesen, amit felhasználhat energiatakarékos lakásfelújításra vagy modernizálásra, vásárolhat belőle új vagy használt ingatlant, vagy köthet gyermekére érettségikor lejáró szerződést. Ha előbb lenne szüksége pénzre, áthidaló kölcsönt igényelhet. Ha pedig magasabb összegre, akkor köthet családtagjaira is szerződést akár 15 millió forint értékben. Fundamenta, alap, amelyre építhet.
Hattyúdal, Szörényi Levente szólókoncertje. Hattyúdal, különleges, egyedülálló. Szörényi Levente a Budapest Sportarénában december 28-án. Jegyek a Texnél és az Ikkurat Színpadi Ügynökségnél.